Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Reinholc András esperes úr a beszélgető társam, a Temesvári Egyházmegyének egyik esperesi kerületét vezeti. Másrészt, és talán elsősorban Mária Radna főpapja, plébánosa, gyönyörű szép kegyhely. De most először a Temesvári Egyházmegyének ezt a esperesi kerületét szeretném, hogyha kicsit közelebbről megismernénk. Előttünk van az Egyházmegye térképe, és hát ez a Temesvári Egyházmegye, azt hiszem, hogy az Aldunától egészen Aradig, illetve a mai magyar szerb-román határcsücskéig fölhúzódik, tehát egy komoly méretű egyházmegye. A katolikusság létszáma nem olyan nagyon-nagyon magas, és annak az északkeleti csücskében, vagy harmadában, negyedében található ez az esperesi kerület, Pankota. És Radnáról látja el ezt a feladatot, plébános úr, mekkora lekötöttség esperesnek lenni.
Az esperesi feladat nem olyan óriási. Minden pap tudja már, hogy mi a teendője. Évek óta nem volt itt pap csere. Tehát az emberek, ha valamilyen problémájuk van, a kollégák felhívnak, megkérdezik, mi a teendő, és általában hónaponként, tehát havonként találkozunk valamelyiküknél, és akkor ünnepelünk persze először szentmisét közösen, és utána van mindig egy gyűlés, és a gyűlésen megbeszéljük a problémákat. Általában, hál' Istennek, nem szoktak ilyen rendkívüli problémák lenni. A mindennapi lelkipásztorkodással, tehát összekötött problémák olyanok vannak, persze természetesen, de próbáljuk azokat közösen megoldani. De nagyon jó a hangulat az esperességben, és ennek nagyon örülök, hogy tényleg mint jó kollégák, mint jó barátok jövünk össze minden alkalommal.
Nekem van egy emlékképem, egy Gyergyó Szent Miklóson voltam egyszer, és ott a plébánia homlokzatán az utca fele egy olyan tábla, mint az iskolákon szokott lenni, hogy általános iskola, stb. Ki volt írva egy ilyen ováris táblán, gyönyörű, zománcozott, hogy gyergyói főesperesség, tehát mint egy intézmény Magyarországon. Hát mindig ott az esperesség, ahol az esperes van, de itt olyan meg volt adva a módja. Erdélyben valószínű ez egy komoly rang. Magyarországon kicsit háttérbe, vagy elsikkadt, úgy nem is tudják a hívek sokszor, hogy ki az esperes. De lehet, hogy ez csak Székelyföldre vonatkozik, és itt is hasonló a helyzet a Temesvári Egyházmegyében.
Hát itt nálunk, mi nem csinálunk olyan nagy problémát ez ebből a dolgokból. Persze itt is vannak esperesek, vannak főesperesek, de a feladat nem olyan nagy. Persze ott vannak, és ők képviselik a püspökséget, a püspökurat, tehát abban a tehát körzetben, de Erdélyben persze egy főesperesnek sokkal több a munkája.
Hát Székelyföldön.
Igen, ott rengeteg van, egy millió katolikus van, és nálunk itt a bánságban vagyunk összesen a püspökség adatai szerint kb. 120 ezeren, de azt hiszem, hogy ez a szám is már nem pontos, mivel nagyon sokan kivándorolnak most is külföldre, az idősek persze elmaradnak, kihalnak, és így, hogy talán 100 000-en vagyunk most az egész püspökség területén.
Pankota, milyen települések vannak, és melyikre mi a jellemző itt a térképen, ahogy látom, hát Mária Radna az a déli részén van, majdnem a határán. Végül is a Maros lehet a határ, mert Lippa már másik esperesi kerület, ugye?
Igen, úgy van pontosan. Hát Pankota egy kisebb város, talán 15-18 ezer lakósa van. Az embereknek egyik része persze csak katolikus. Tehát van egy filiája is Pankotának, az Galsa, tehát ott is van egy kis szép templom. Hát Pankotán körülbelül 300-an vannak katolikusok, a legtöbb magyar, de van köztük néhány német is, van román is. A plébános úr szintén ott három nyelven tartja a szentmisét, és a
Három nyelven, tehát igen. Hol magyarul, hol németül misézik, vagy egy azon misén belül cserélődnek a nyelvek? Igen, hogy mi a megoldás?
Belül, igen. Tehát egy-egy olvasmány például másik nyelven szerep más. Uh-huh. Vagy a mi atyánkot azt három nyelven szokták elmondani.
És a hívek éneklése is ilyesmi, ugye? Hogy igen. Van német ének, magyar
igen,
ének.
Igen, pontosan, igen. Tehát már évszázadok óta ez így történik, és tehát mindenki ezt megszokta, és már meg is tanulták egymásnak a nyelvén a mi atyánkot, vagy más éneket igen. Is, uh-huh. Mert aki szeret énekelni, az megtanul más nyelven is az énekeket, az nem igen. Gond, nem uh-huh. Gond, igen.
Tehát Pankota tulajdonképpen a névadója, és hát a legnagyobb település az esperesi kerületben.
Hát Pankota nem csak ilyen szempontból híres mondjuk úgy, mint esperesik, hanem ott van egy nagyon régi piac, középkorból van egy piac, azt mondják, hogy Európának a legrégebbi piaca, tehát állatpiac. Tehát most is minden héten, minden szombaton nagyon sok helyről elmennek oda, az emberek is hajl akarnak adni például egy tehenet, egy lovat, stb., tehát oda mennek ma.
Minden szombaton?
Igen. Óriási piac, tehát több ezer ember jön össze ilyenkor. Sőt, amikor németországiak hazajönnek látogatóba, sokan elmennek arra a piacra, mert tudják, ott rendkívüli dolgokat is lehet kapni, ilyen régi dolgokat, ami most már csak ott található, és tényleg beleveszik a programjukba azt a piacot is, ennek a megtekintését. A templom, a plébánia templom rendben van téve, külseje, belseje, néhány év előtt lett újra tett kifestve. A régi persze képek, festmények azok megmaradtak, azokat csak kicsit javították. Uh-huh. Van fűtés a templomban, tehát minden... Tehát feltétele megvan, hogy az ember, sőt, a plébánosan nagyon szereti a zenét, az éneket, és ő maga is vezeti az ének, a kórust. Uh-huh. Igen, azelőtt is volt ő Rékáson, ott is volt neki egy gyönyörű kórusa, itt kevesebb híve van, de itt is sikerül neki, tehát rendszeresen tartanak énekpróbát a hívekkel, és ez észrevehető, tehát vasárnaponként felépnek, tehát is szépen énekelnek ott, igen.
Következő település, amit, hát úgy látom, hogy végül is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 település van föltüntetve az esperesi kerületben.
Igen, még a Pankotához felírtam pontosan, 196 a magyar, 82 német van, és 20 román. Uh-huh. Tehát pontosan
igen,
ez
a... tehát így néz ki a hívek megosztása, igen. Megoszlása.
És a filiában, tehát Galsán ott van 73 magyar hívő és 20 német. Uh-huh. Ez a filiája, Galsa. Közel van a kettő.
Igen.
Azon a vidéken persze van egy másik helység, ami tulajdonképpen fontos történelmi szempontból. Mi általában azt mondjuk, hogy Radnán volt, nem is Radnán, hanem Világoson volt a fegyverletétel. De tudom az érsek úrtól, hogy nem ott volt tulajdonképpen a fegyverletétel, ott csak aláírták a szerződést, hanem van egy község, úgy hívják Magyarát, tehát ami általában azt mondja az érsek úr, hogy ő úgy tudja, hogy az a magyar átok szóból, tehát lefordították, igen. Tehát a románok, és tulajdonképpen ott volt a fegyverletétel. Tehát néhány kilométer, és az ott van Galsa és Pankota között. Uh-huh. Igen, ott lett volna tehát a fegyverletétel. Igen.
Menjünk tovább a térképen. Melyik következik? Fölötte van Borosjenő.
Igen, Borosjenő. Ez egy szintén kisebb város, kb. Olyan nagy, vagy valamivel nagyobb, mint Lipa is. Elég jó polgármesterek voltak az utóbbi évtizedekben. Így, hogy nagyon szépen fejlődött a Borosjenő, a plébános is, ő volt előttem esperesült a kerületben, és nagyon tevékeny, székely ember, és ő óriási dolgot ért el a híveivel, nagyon jól megvan szervezve az a plébániája, filiája is, tehát négy helyre jár ő misézni, és általában 3-4 szent misét tart vasárnaponként. Van egy szlovák filiája is, ahol szlovákok vannak. 1700 híve uh-huh. van összesen. Ezek közül 1100 a magyar nyelvű, és akkor van néhány szlovák persze is, tehát vannak románok is, németek kevesen vannak már ott. De mindesetre nagyon tevéken plébánja. A nagy megszervezte például azt, hogy ha valaki meghal, akkor elmegy a, nem csak a pap, hanem visz egy kis delegációt, mondjuk úgy a hívek, tehát hívek részéről is az illető családhoz, ott imádkozzák, elemádkozzák a rózsafűzért, stb., tehát a halottért. Tehát nagyon szépen csinálja. Első pénteken nagyon sok betege van, és az ünnepek előtt feltétlen, tehát akkor felkeres, heteken keresztül felkeresi az idős embereket. Ő a legjobb ilyen szempontból, tehát az egyház megye területén mondhatjuk, nem csak itt a Pankoda esperességben. Egy tevékeny. Ha annak ellenére, hogy valamennyire beteg, az egyik lábával volt baleset, kocsi baleset a néhány évvel ezelőtt, és azóta, tehát nehézsége van a lábával, de nem hagyja magát, igazi székely.
Simonyfalva a legészaki pontja az esperesi kerületnek.
Igen, igen. Hát ő már a bihari, illetve a nagyváradi püspökségnek a szomszédja, a legközelebbi szomszédja, és ők össze is jönnek Szaluntán például az ottani plébánossal, tehát többször, vagy ha valahol ünnepelnek azon a környéken egy templom búcsút, akkor szintén, tehát ő is részt vesz, és tehát őt is meghívják. A Várad Egyházmegye területére is. Mindenesetre ott összesen van 510 hívő, a legtöbb magyar természetesen van összesen, tehát aki nem magyar, az 5 német, még 2 román. Ezek, tehát nem családok, hanem személyek. A többi az mind magyar.
Fantasztikus, hogy így személyre szabottan számon tartjátok.
Igen. Ezt minden plébánán pontosan tudjuk. Hát itt Simonyi falván, ott a Szentmise, tehát 90% ez magyarul történik persze. És van egy jó kántornő, ott a község kicsit mondjuk félresik valamiképpen, elszigetelt, de mégis... Tehát elég jó a katolikus, az egyházi élet. Tehát ott a plébániával együtt dolgoznak, a pap nélkül ott nem történik semmi ott a faluban, tehát őt is belevonják a mindenféle ilyen szociális programba. Tehát egy tevékeny, szintén Marosvásárhelyről jött át az illető plébán, a Hegedűs Jánosnak hívják, és kb. 60-65 éves, de nagyon jól kijön a híveivel.
Igen. Alatta van Szent Anna, új Szent Anna. Ez a plébános úr szülőfaluja?
Igen, igen. Hát tulajdonképpen ott valamikor 2 plébánya volt, új Szent Anna és Ó Szent Anna, az külön volt. De Szent Annán, új Szent Anna volt káplán is, valamikor 2 káplán is. Tudnék, ott lakott 6000 német új Szent Annán, Ószent Annán pedig 2500. Tehát nem unatkoztak a papok ott valamikor, tehát persze 90 előtt, most már a 8500-ból összesen van még 310 német ajkú ott Szent Annán. Vannak románok is, vannak magyarok is, de már nem csak. De most az utolsó időben, hanem a magyarok voltak még a régi időben is, vagy ilyen vezes házasságok. A tény az, hogy a németek a magyarokkal mindig jól kijöttek, már tehát évtizedek óta. És most ők fontosabbak lettek, mint ezelőtt. Emlékszem, gyermekkoromban a hónap 4. vasárnapján, akkor olvasták fel az evangéliumot magyarul is a templomban, és volt magyar prédikáció a vasárnapi estén, a esti misén. Igen, ez így volt gyermekkoromban. Akkor tehát nem voltak sokan, viszont most közben többen is vásároltak házat, mivel a németek elmentek, itt hagyták a házaikat, és akkor több magyar például tehát Új-Zimándról, vagy például a Zsillvölgyéből is oda költöztek, ott vettek házat, így most már ők is fontosabbak ilyen szempontból.
Tehát most gyakrabban van magyarul a mise.
Igen, igen, tehát minden vasárnap a misének egyik része az magyarul. Igen, igen. Tehát 3 nyelven végzik ott is.
És mennyi hívő van most ott, és milyen megoszlás?
Hát körülbelül ilyen 520 hívő van összesen, mondom, ezek közül 300 a német, és a többi körülbelül 100-100, tehát 100 magyar, 100 román hívő van még ott.
És innen gyermekkorodban, innen jöttetek gyalog a radnai búcsúra, ezt egyszer mesélted.
Igen, igen, hát minden évben eljöttünk, úgy augusztus 23-a körül, az volt nálunk, hát persze a kommunizmus alatt a fő ünnep az év folyamán, és akkor ilyenkor általában, tehát úgy csinálták a hívek, hogy pénteken reggel eljöttek gyalog ide Radnára, pénteken reggel hajnalban, tehát fél ötkor volt a szentmise, szentonán, és akkor öt órakor elindultak, általában 800 és 1000 hívő között, tehát ennyien indultunk el, és este 7:30 körül értünk ide Radnára.
Ez egy olyan 20-30-40 kilométer? Mekkora az út?
43-45 kilométer, mert nem jöttünk az országúton, hanem...
Tehát, ilyen szekérutakon.
Igen, pontosan. Így, hogy az volt a rövidebb út. De mindesetre ez volt az évnek a legnagyobb eseménye. A búcsunk kívül persze van a templom, úgy csak hírváj, de mindjárt utána volt minden évben, tehát mint ez a nagy esemény. És mi gyerekek persze, ha megengedték a szülők, hogy eljöhettünk mi is gyalog, én 7 éves koromban voltam először itt Radnán, és azóta minden évben eljöttem gyalog persze, mivel édesapám éveken keresztül ő vezette is a körmenetet, a csoportot, mondjuk olyan zarándok csoportot.
A keresztalját.
Igen, igen. Így, hogy tehát én ebben nőttem fel egészen, amíg nem szenteltek fel pappá. Utána persze már más feladatom volt, de Temesváról is sokszor eljöttem ide Radnára persze, mert nem tudtuk elképzelni, tehát Radna nélkül a mi életünket.
Közelebbi falu Radnához, délre Szent Annától, Zimánd új falu.
Igen, ott lakik a plébános, tulajdonképpen 4 község tartozik ehhez a plébániához. Zimánd új falu, Zimánd köz, akkor van még Fakert és Szentlány.
Szent?
Szentlány, Szentlány.
Szentlány.
Igen, Szentlány, igen, igen, igen. Ott is vannak jó katolikus hívek.
Szentlányok.
Szentlányok. Na, tény az, hogy a plébános sem unatkozik itt, mert mondom, elég sok munkája van. 4 temploma van tehát, vasárnaponként 3 szentmisét tart. A központban, tehát Új-Zimándon, ott 750 hívő van, azok mind magyarok. Mind magyarok. Igen, és aztán van a Zimánd köz, ott 300 magyar van, az kisebb, de mindesetre... Ő a plébános szintén Erdélyből jött át, 20-25 évvel ezelőtt, de jó tevékeny, és ott van templom, kórus, van iskola, tehát elemi iskola magyarul.
A magyar hallgatóknak, vagy a magyarországi hallgatóknak ez újdonság, és talán nehezen értik meg, mert hát azt hiszik, hogy minden, ami Romániában van és Magyarországon kívül van, az Erdély, de hát a Temes, ez a bánság, ugye? Végül is vagy a Temesvári Egyházmegye, és Erdély az a Gyulafehérvári Egyházmegye, ugye? Tehát onnan jött át az a pap.
Úgy van, igen, onnan jött át, úgy van, igen. Tehát Zimánd az elég jól tartja magát, ott még ünnepekkor, tehát például a templom is viselik a magyar népviseletet, még így, tehát ott van fiatalság, tehát ifjúság, van egy ifjúsági terem és egy új terem, amit néhány évvel ezelőtt építettek, és mondom, a pap elég sokat foglalkozik ott a fiatalokkal is. Hát udavarósi nem csak, van több pap, akik, tehát onnan származnak Új-Zimándról.
Györök.
Igen, Gyorok.
Gyorok, vagy Gyorok a következő igen. Település?
Ez egy régi település, Gyorok. Ott van Radnához 15 kilométerre, és nagyon sok széke is oda költözött a 40-es, 50-es években Gyorokra, mivel itt a munka lehetőségek, tehát nagyobbak voltak, és rendszerint akik Aradon dolgoztak, ott is vettek házat a Gyorokon, és most is jár minden nap egy ilyen kis vonat Arad és Gyorok között, tehát óránként, és tehát nagyon sokan, akik ott vettek házat Gyorokon, Aradon dolgoznak. A plébánosuk az egy székely pap szintén, az Erős Miklós, Csomafalvi, Ő már ott van 89 óta plébán, és azon, ugyanazon a helyen, és tehát jól szépen összetartja a híveket. Ott is van tehát magyar nyelvű elemi szent, tehát iskola. Igen, van egy magyar irodalmi kör, az RMDSZ-nek van is egy képviselője ott. Tehát eléggé tevékenyek, tehát mindenféle szempontból.
Most Arathoz legközelebb van 5 halom.
Igen, 5 halom, az Glogovác, az most már majdnem Aradnak egyik város negyede lett. Azt most nincs saját plébánosa, hanem Aradról látják el a Balogh László, aki szintén Erdélyből jött át, tehát székelyföldi, Székelyföldről jött ide 25 év vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát ahogy lehet látni, tehát itt az Esperesiünkben nagyon sok pap van, akik a Gyulafehérvár egyházmegyéből kerültek ide. Vagy már mint kispapuk, vagy mint fiatal papuk, még annak idején, tehát Jakab Antal püspök úr, tehát átengedte ezeket, hogy segítsenek itt a lelkipásztorkodásban, mert saját erőből már nem tudtuk ellátni, tehát az egész egyházmegyét.
Közben látom, hogy nem csak a Maros folyik keresztül az esperesi kerületen, hanem a Fehérkörös is. Tehát 2 folyótok van, ha jól látom, igen?
Igen, igen, úgy van, igen, igen.
Na, nem volt még szó Bulcsúról és Selénről, a többi településről már említés történt, illetve majd még Radnáról szólunk.
Igen.
Tehát Selénd.
Selénd. Hát tulajdonképpen ez szorvány rész, lehet látni is a térképen, hogy nagyon sok falu tartozik oda. 6 temploma van neki, 6 temploma van. Mennyháza is oda tartozik, az üdülőhely, tehát ez nevezetes itt Arad megyében. Tehát 6 temploma van. Minden héten, minden vasárnap 4-5 szent misét tart. Összesen van neki 190 katolikus híve, összesen. Ezek közül 170 a magyar hívő. Igen, ő horvát nemzetiségű, Stojanović Péternek hívják, de ügyes ember is. Tehát sajnos már nem fiatal, és van egészségi problémája is, de amennyire lehetett, szépen ellátja az ő híveit.
Bulcs.
Bulcs. Bulcs is szintén most már filia, a facsádi plébános látja el.
Mint a másik esperesi kerületből.
Igen, 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 igen. Tehát ez a pap, például a facsád is, ő minden hónapban részt vesz 2 esperesi gyűlésen. Mivel a filiája ide tartozik hozzánk, a Pamuta esperességhez, ő eljön minden hónapban a mi gyűlésünkre is, és akkor általában úgy csináljuk, hogy tehát egyeztettük a 2 esperességbe a gyűlésnek a programját, hogy ha nálunk például szerdán van, akkor náluk kedden van így, hogy ő részt tudjon venni az ő saját esperességen belül is a gyűléseken. Én mindesetre egy román nemzetiségű, tehát kolléga van ott, de megtanulta a teológián nagyon szépen magyarul, és egy értelmes ember, ez a Bulcsi plébános. Most már Bulcson, tehát kevesen vannak, összesen vannak 86-an.
Igen.
Igen, sajnos a Maros mellett van, és elég nehéz megközelíteni. Az utolsó kilométerek tényleg az, nincs aszfaltozva, tehát elég rossz az út, de ő valóban igyekszik, tehát ezek mind románok. Uh-huh. 86-ból 85 román híve van, és csak egy magyar híve van ott Bulcson. De ő minden vasárnap átmegy, és ott is misézik, tehát annak a kevés embernek is.
És akkor a kegyhely Mária Radna, ahol most beszélgetünk az esperes úrral. Hát itt sincs túl sok katolikus, de a templom óriási, és időről időre megtelik.
Mint plébánia, Mária Radna a legkisebb plébánia az egész egyházmegye területén. Most jelenleg 100 hívünk van, tehát 102-vel kezdtük az évet, de sajnos 2 hívünk elhunyt ebben az évben, így, hogy most már csak 100-an maradtunk. De
magyarok, románok, németek?
Igen, hát körülbelül ilyen 60 a magyar, akkor én 30 román, és akkor van még egy német család, van egy horvát család, és van egy bolgár család is. Így, hogy 5 kisebbséghez tartozik. Igen. Ez a száz.
Tehát az, ami Temes megyére jellemző sokszínűség, az itt kicsibe megvan.
Igen, úgy van, igen. De általában elég szépen jönnek el a hívek, tehát az arány elég jó. Az arány elég jó, tehát sőt, nem csak a mi híveink, a római katolikusok jönnek el hozzánk templomba, hanem akik itt közel laknak a templomunkhoz, tehát románok is, tehát ortodoxok is ide járnak, görögkatolikusok is ide járnak a templomba. Mivel persze a templomnak van egy bizonyos vonzó ereje, és nem csak felnőttek, hanem gyerekek is. Jelenleg is van ortodox minisztránsom, aki évek óta jár ide rendszerűen, hittanórán volt, elsáldozó, stb. És,
de itt nálad volt elsáldozó?
Igen. És volt átér is, már többször persze, akik 16 évet, vagy 18-ra betöltik, akkor ha jelenkeznek és át akarnak innen, persze akkor átveszük.
Reinholz Andrással beszélgetünk, Mária Radnán, a Temesvári Egyházmegye északi csücskében. Az atya a Pankotai Esperesi kerület esperese is, és eddig az esperesi kerületet jártuk be gondolatban faluról falura, településről településre. Rövid zene után Mária Radnára megérkezünk, és a kegyhelyen, a kolostorban és a templomban nézünk szét hamarosan. Reinholz András, Mária Radnai plébános, kegyhelyigazgató, a beszélgetőtársam, a kolostor kvadrumában vagyunk. Hát itt van 2, 4, 6, 8 üres kis szoborfülke, amellyel terve van plébános úrnak.
Igen, nem tudjuk, hogy régen volt-e valamilyen szobor, vagy más ezekben a fülkékben. Tény az, hogy én most már egy jó éve foglalkozom ezzel a gondolattal, hogy oda fülkékben, tehát 105 cm magasok, hogy oda állítsunk be ferences szobrokat. Ferences női és férfi szenteket. Hát még amikor elindítottam hivatalosan ezt a gondolatot, akkor azt mondták, hogy azóta van egy ilyen verseny, hogy milyen szenteket is tegyünk oda. Így, hogy a budapesti szobrász, akivel már beszéltem, ő várja azt, hogy eldöntsük, hogy milyen szenteknek a szobrait akarunk oda tenni. Tény az, hogy olyanokat szeretnénk oda felállítani, akiknek volt valami közük Erdélyhez, vagy a bánsághoz, tehát akik valamilyen szerepet játszottak itt ezen a területen. Még nincs eldöntve, de remélem, hogy az év folyamán, vagy év végig legalább el fogjuk dönteni pontosan, és akkor tudjuk majd megrendelni, hogy milyen szobrokat teszünk oda.
De ki az, akinek már biztos helye van, tehát aki nem maradhat ki?
Hát a klasszikus ferencesek, persze mindenképpen Szent Antal, Szent Ferenc, Szent Klára is ott lesz mindenképpen, tehát Temesvári Pelbár például, arra is gondoltunk. Tehát lesznek.
Tehát igen. Akkor olyan ferences is lesz, aki mondjuk nincs kanonizálva, mert Temesvári Pelbárt egy nagy ferences, de hát nincs Szent Javalfa, de,
igen,
de
igen.
Méltó a...
Természetesen, igen. Mert tényleg jó, méltó helyet kapnának itten. Igen. Igen, hát reméljük, hogy sikerül.
Hát azt hiszem Erdély legnagyobb kolostora ez, nem?
Igen. Ez egy emelettel magasabb, mint akármilyen más kolostor itt Erdélyben. Tehát nagyobb, mint a Csíksomai kolostor is, egy emelettel magasabb. Tehát általában a jó időben kb. 30 szerzetes lakott itt ebben a házban.
Rossz időben meg akár 200 is.
Igen, 51-ben a háború után akkor idehozták Erdélyből az összes ferences atyákat, és 9 hónapig itt voltak. Igen, ilyen házi fogságba éltek itt.
Az utóbbi években, utóbbi 4-5 évben teljesen megújult kívül belül, úgy látom, templom is, rendház is.
Igen. Amikor ide kerültem 14 évvel ezelőtt, akkor még az állam használta a volt ferences kolostort. Állami öreg otthon működött itt egészen 2006-ig. És akkor először papíron kaptuk vissza a kolostort egy évre rá a valóságba is, tehát elvitték, elköltöztették az idős embereket, akik itt laktak más öreg otthonban. És akkor volt a nagy kérdés, hogy most mit csináljunk vissza. Ők kaptuk a nagy épületet, amit munkében egy ilyen, tehát nehezen lakható, tehát épület ilyen volt. És akkor hát mit csináljunk? És akkor hallottunk arról, hogy van ilyen pályázat, uniós pályázat, és akkor kezdtünk érdeklődni, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor lassan aztán megszületett a gondolat, hogy igen, tehát ilyen szempontból próbáljuk, tehát megközelíteni, és sikerült is, hála Istennek, tehát pénzt kapni az uniótól, hogy sikerült megjavítani kívül és belül is a kolostort.
A templomnak evidens a funkciója, ennek a nagy rendháznak így ferencesek nélkül most mi a feladata?
Hát az egyik szárnyban egy múzeum működik, tehát 3 szinten múzeum. Az, ami, az, amennyire én tudom, tehát a legnagyobb ferences múzeum itt a környéken. Azon kívül van 2 konferenciaterem, ahol különböző gyűlésüket tudnak megszervezni, van egy profi konyha, van egy kiállítási terem, tehát több célot használ a kolostor. Itt is lakom persze, és ami a plébányához tartozik, tehát az iroda, különböző administratív helyiségek, meg néhány vendégszobánk is van, tehát felhasználunk tulajdonképpen minden egyes szobát, vagy helyiséget.
Ami hiányzik végül is, egy ilyen kegyhelyhez jó lenne, hogyha egy olyan zarándokszállás lenne, hogy egy busznyi embert el tudnak szállásolni, de úgy látom, annak még nem jött el az ideje.
Még nem, ha bár itt a környéken van egy község, Kladovának hívják, ahol a püspökség átvett tavaly egy régi házat, most már kicsit rendbe hoztuk, és ott is el tudunk, tudunk fogadni általában fiatal diákcsoportokat, tehát egészen 50-60 diák is elfér abba a házba. Van egy kápolna is ottan, tehát eléggé szépen már rendbe hoztuk, de csak a nyár folyamán tudjuk azt a házat használni, ott még nincs központi fűtés. És itt Lipán az a szerencsénk, hogy van egy Karitász, és ott is egy buszni embert el tudunk szállásolni.
Tehát akkor megoldható.
Igen, igen, hát közel vannak hozzánk, igen.
Egy nagy festmény előtt állunk, itt a Kolostor folyosóján, a múlt század, vagyis az 1930-as években festették, és mi ez, mit ábrázol? Van rajta Szentlélek, szivárvány, templom.
Igen, így képzelt el a festő az utolsó ítéletet. Azért lehet látni, ott van Szent György, a lovan, ott van a sárkány, tehát a harc a jó és a rossz között, ami az ember életét, tehát végig kíséri a harc a jó és a rossz között. Aztán, mint utolsó ítélet szerepel középen egy negatív példa, egy férfi ott fekszik halálos ágyán, ott van a pap mellette, ott van a felesége, aki sír, az őrzangyal elfordítja a fejét, mert az illető, ha bár halálos ágyán van, nem akar kibékülni a jó Isten el. Ott az ágy mellett ott látjuk az összes vagyonát, ott van a két nagy... ott van ez, igen. Sajnos, tehát ő arra néz, de már ott van az ágy végén, ott ül, ott áll az illető, tehát a rossz, a gonosz, a gonosz, tehát aki elviszi majd a pokolba. Pokolba. Tehát itt jobb oldalt lehet látni, hogy képzelt ő el a poklot. Sokkal van egy bal oldalt egy pozitív példa, egy nő van halálán, családja körülállja az ágyat, ott van a pap, tehát az űrzangyal, tehát kibékül a jó Istennel, és akkor az angyalok felviszik a lelkét az örök városba, azt lehet fent látni. Ott van a Pantheon, Róma, és ott van a Szent Péter tér, és néhány kupola még római templomokból. Így képzelt el az örök várost. És akkor középen feljebb ott van a tisztítóhely, és lehet látni a tűzben különböző személyeket felemelt kezekkel, akik imádkoznak Szűz Máriához, kérik a közbenjárását, hogy minden előbb szabaduljanak a tisztító helyről.
Tehát így képzelt. Egy Pécska nevű településen.
Igen, ott élt ez az illető, és nagyon érdekes, tehát így képzelt el, én úgy is nevezem Pécskai Michelangelo, mivel Rómában van a Sixtina kápolna, és ott is ugyanaz a téma, az utolsó ítélet. Persze ez nem olyan híres, mint a római Sixtina kápolnában lévő utolsó ítélet, de minden esetre, tehát valami szép dolgot kifejez.
Ki az alkotó, tudjuk a nevét?
Én meg kellene nézem, nem tudom, most nem jut eszembe.
Mert a Rámát készítette Csapla András, tehát igen, aki a Rámát készítette, egy hatalmas 4 méterszer vagy 5 méterszer, 3 méteres kép.
Igen, a Pécskai hívek adománya.
Ajándék. Itt van egy név, Vemény Mihály ajándéka, és festett a Szent Háromság Egyisten dicsőségére, Boldogságos Szűz Mária és minden szentek tiszteletére, a szenvedő lelkeknek segítségére, minnyájunk lelküdvösségére, az Úrnak 35-36 évében Pécskán. Hol van Pécska? Itt van valahol?
Igen, Arad és Nagylak között van, pont középen, tehát Aradtól 25 kilométerre. Tehát nagy és régi, híres magyar község.
Néhány kis golyójuk is van a képen, belelőttek nem, valamikor, nem, vagy csak a moly megette?
Nem, hanem orosz katonáknak az emléke. mikor itt voltak egyszer, meg akarták nézni, hogy nincs-e valami eldugva a kép mögött, és akkor bajonettel átszúrták, hogy megnézik, nincs-e valami mögötte.
Itt vagyunk a templom bejáratánál. Azoknak a ferences szerzeteseknek az emlékére, akiket 1951. augusztus 20-án 9 hónapra Mária Radnára kényszerlakhelyre költöztettek. 2001-ben állították ezt a kis emléktáblát, és hát bejöttünk a radnai templomba. Reinholz András, plébános úrkegyhe igazgató, a beszélgető társa. És úgy emlékszem, hogy az egyik magyar herceg primásnak itt van a szíve.
Igen, Rudnai Sándornak a szíve itt van nálunk. Most már 186 év óta, halála óta. Ő erdélyi püspök volt 1820-ig, és akkor a pápa kinevezte esztergomi érseki és herceg primássá, és itt a radnai templomba vette át az ő kitüntetését, a kinevezését, és hálából ő rendelte meg Bécsben a két aranykoronát, ami a kegyképet díszíti, és ő továbbment, még ugyanabban az évben persze, elfoglalta az új helyét ott Esztergomban, nagyon szépen működött ott, 26-ban, tehát 6 évvel rá elkezdte a mostani bazilikát felépíteni ott Esztergomba. Az ő nevéhez fűződik az érseki palota is, és minden, tehát amit most megcsodálhatunk ott Esztergomba. És akkor 31-ben halt ő meg, tehát 11 évig élt még ott, és dolgozott Esztergomba, és halál előtt ez volt az utolsó kívánsága. Azt mondta az embereinek, hogyha meghalok, akkor vegyétek ki a szívemet, és vigyétek el Mária Radnára, és ott a kegykép közelébe őrizik a szívemet, ezt kérte. És ez a kéréshez teljesült, és azóta, tehát itt őrizzük a templomban Rudnai Sándor hercegprímásnak a szívét. Egy üvegben, formalinban őrizzük persze. Éppen most szeptember 8-án lett kicserélve a formalin. Annak is megvan egy bizonyos, tehát garancia ideje. És itt voltak Temesváról nővérek, akik az ottani hospicet, tehát vezetik, és ők cserélték ki, tehát szakszerűen.
Igen,
tehát jó állapotban van az érsekornak a szíve most is. A színe persze nem piros, mivel nincs vér benne. Ilyen szárnyas húshoz hasonló, vagy halhús az a színe, a szívének a színe, de viszont jó állapotban van. Igen.
Ez egy érdekesség, hogy itt van Szent Márton rajta. A szószéket nézzük, igen.
Mivel az adakozó, aki fizette...
Szent Márton ül a lován, és hasítja ketté talán a köntösét, ugye?
Igen.
A szegénynek
odaadja. Igen. Tehát az illetőt Mártonnak hívták. Uh-huh. Ő volt az aradi sóhivatalnak a főnöke. Igen, a Martin Szálbeg.
Aki megrendelte ezt?
Aki fizette a szószéket. Igen. És ezért szerepel ő.
És hát második János Pál pápának is szép szobra van a templomban.
Igen, ez egy egyedüli hely itt a bánsági, a temesvári egyházmegye területén, ahol szerepel ez a szép szobor, amit 2011-ben hoztam el Csinsztohovából, 2,40 méter magas, akkor avatták boldogá.
Hát ez egy kis busz kellett.
Igen, pontosan, igen. És azt mondtam, mivel ő volt az, aki 1992-ben megadta a templomoknak a Basilica Minor címet, hogy megérdemli, hogy a szobra itt álljon. Volt hely is, és akkor azt mondtam, hát, hogyha egy magyar vagy egy német szentnek idehúzzuk, tehát a festményét vagy a szobrát, azt, akkor vagy az egyik csoport, vagy másik csoport fogja mondani, hát miért olyan, tényleg ő lengyel volt, és tehát számunkra semleges, mindenki elfogadta. És az is volt az egyik ok, hogy miért hoztam ezt ide, mivel a románok, az ortodoxok nagyon tisztelték. Tehát életében nagyon gyakran hozták a híreibe, a tévébe, hoztak valami hírt, miután itt volt nálunk Bukarestbe, 99-ben, tehát azóta a románok nagyon tisztelték. Emlékszem, ott voltam én is Bukarestben, és az egyik még szóvá tette, hogy nézzétek meg, milyen idős ez az ember, a pápa, és olvas románul, és még szemüveg nélkül is. Tehát ez volt a non plus ultra, hogy szemüveg nélkül olvasott románul, ami szöveget.
Igen. Pápa szem sem volt rajta.
Igen. De állítólag ő volt az, aki mondta, hogy amikor Magyarországra készült, és egy pap elmede szerzetes ment hozzá, hogy gyakorolja a magyar szöveget, hogy hát aki, ő azt mondta be, aztán a vége az illetőnek, aki megtanul magyarul, az már nem kerül a tisztító tűzbe. Mert azt megtanulni, olvasni rendesen, tehát hangsúlyal, az tisztító helyet.
Tehát tisztító fölér egy tisztító tűzbe, annyi szenvedés. Igen.
Azt mondta volna.
Uh-huh. Igen. A jezsuiták tanították, az Alszegi nevű nagy teológus kezdte, aztán az meghalt, és akkor Szabó Ferenc tanította. Milyen volt az idei zarándok? Évad, gondolom, hogy lassan befejeződik magyarok nagyasszonyával a fő szezon, amely húsvéttől vagy pünköstől tart egy hely életében.
Igen, úgy van. Hát elég hosszú volt ez a nyár ilyen szempontból, hál' Istennek. Egyre többen jönnek el. Tehát idén itt volt eddig, tehát 168 külföldi busz, és innen az ország területéről voltak 82 busz, ezek csak a turisták. Nincsenek beleszámít persze a zarándokok, akik még nagyobb számban voltak itt, és elsősorban, tehát a legnagyobb zarándoklat az szeptember 6 és 8 között történik, tehát a kisboldogasszonyi zarándoklat, olyankor eljönnek, tehát nem csak innen a Bánságból, hanem jönnek Erdélyből is, Szatmár vidékéről, Nagyvárad vidékéről jönnek sokan el, Magyarországról is voltak itt ilyenkor, sőt Moldvából is voltak idén. Onnan volt egy templomkórus, Bákó közeléből, és 50 tagú kórus, nagyon, nagyon szépen énekeltek. Tehát most eljönnek például szombaton szintén, jön egy magyarországi kórus, akit énekel, majd a papok zarándoklatán, és akkor a magyarok nagyasszonya ünnepén, amikor minden évben megünnepeljük, tehát megtartjuk a magyar búcsút, Detáról jön el, tehát innen a Bánságból jön el egy templomkórus, ők fognak énekelni.
Legvan, hogy mikor, kik jönnek, kiknek a búcsúja, ugye? És ez a magyaroknak a búcsúja, magyarok nagyasszonyakorban.
Igen. Hát most szeptember 6 és 8 között tartottunk pontosan 16 szentmisét, különböző nyelven, tehát 7 nyelven, és éjfélkor, szeptember 7 és 8 között éjfélkor miséztem románul, de a mi atyánkot és néhány más könyörgést, azt cigány nyelven is elmondtam, mert ilyenkor jönnek cigányok is, akik nem katolikusok, de évtizedek óta ide járnak ők is Radnára, és akkor ilyenkor tehát próbáljuk őket is észrevenni, sőt, most már megszokták azt, hogy bejönnek a templomba, és várják az ő szentmiséjüket, igen. Nyitva az egész, a templom persze egész éjjel, mások is itt vannak, de ők szerepelnek akkor, tehát ők az első soróba ülnek ilyen korsakor. Tehát észreveszük őket. Tehát,
na, igen, fel, és említette Prébános úr, hogy Szent Antal túllép a katolikus hívek körén, és olyanokat is vonz, akik ortodoxok vagy protestánsok, tehát...
Igen. Tehát vannak, akik nem Szűz Mária miatt jönnek el a templomba, hanem Szent Antal miatt. Általában minden kedden a Szent Antal oltárnál mondunk szentmisét, ezt az emberek tudják.
Itt vagyunk a Szent Antal oltárnál.
Igen, és tehát vannak, akik csak erre a misére jönnek. A keddi nap, akkor jönnek Szent Antalhoz. Én nagyon sokan tisztelik a románok közül is, tehát az ortodox közül is Szent Antalt. Habár nem élt abban az időben, amikor együtt volt az egyház, később élt, de a hatás az megvan azért, igen. És a bízalom is persze benne.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Reinholz András Mária Radnai plébánossal, kegyhelyigazgatóval, a pankotai esperesi kerület esperesével beszélgettünk az elmúlt szűk egy órában. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.